Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben nevelési kérdésekről szoktunk beszélgetni dr. Pécsi Rita neveléskutatóval, aki az Apor Vilmos Főiskolának a tanára. Szeretettel köszöntelek! És a hétnek a témája, sőt ennek a hónapnak a témája a Mária Rádióban a hála. Hálás témának gondolom a hálát, hiszen fel kell nagyon hívni az emberek figyelmét manapság arra, hogy kezd felejtődni a hála. Nagyon gyakran észrevesszük, még akár magunkon is, hogy bizonyos dolgokat abszolút természetesnek gondolunk, holott bizony reggelenként, esténként el kellene azon gondolkodni, hogy mi mindenért tudunk hálát adni aznap.
Igen, nagyon, nagyon áttolódott tulajdonképpen az érzésvilág arra felé, hogy mindent meg tudok csinálni. Tehát, hogy tőlem függ. És minden természetes is, vagy kiszolgálnak, vagy jár nekem, vagy ez már mindig is volt, és ez természetes, hogy így van, hát hogy is lenne másképp. És ezek így egymásra adódóan azt eredményezik, hogy eszünkbe se jut az, hogy mondjuk, ha valami működik, hogy akkor az nem azért van, mert annyira ügyes voltam, vagy okos voltam, vagy esetleg valaki még ehhez hozzájárult, vagy hogy nem jár. Tehát, hogy ez a jár nekem, tehát, hogy kettő most és azonnal ráadásul, tehát véletlenül se kell rá várni se, nem kell kérni se, tehát igazából megnyomsz egy gombot, és jön, tehát nincsen kapcsolódás, nem a dolgokhoz, és akkor itt még csak dolgokról beszéltünk, és utána még majd jönnek a sokkal fontosabb területek is, de a dolgokhoz sem kapcsolódnak személyek. Tehát egy nagyon nagy személytelenségben nagyon könnyen erodálódik a hála, mert hogyha azt gondolom, bemegyek egy boltba, ugye nem találkozom, tehát nincs egy boltos nő, nincs egy valaki, hanem ott fogom, és én kiszolgálom magam. És ott mindennek ott kell lenni, és nem jut eszembe az se, hogy valaki oda tette, és hogy valaki gondoskodott arról, hogy én ott találjak, tehát ezek se jutnak eszembe, és minden másnál is tulajdonképpen ez az automatikus, mechanikus kiszolgálás, amihez vagy semmi közöm, vagy én tudom generálni. Na most ez kiírtja a hála érzést. Tehát nem is merül fel, de az a legnagyobb nehézség ebben, hogy gyerekkortól kezdve körülvesz minket ez a világ. Tehát a gyerekek is megnyomhatják a gombot, és jön a víz, vagy megnyomhatják a gombot, és jön a kóla adott esetben, vagy jön még egy, meg újra tölthető, meg a gyors éttermekbe, bármi más. Tehát egyszerűen nem találkozik azzal a valakivel, akinek köszönhetné. Tehát csak az egyszerű dolgokat is. De nagyon sokszor még azt a természetes valamit sem, mint amit korábban talán gyerekkorunkban, hogy édesanyánk elénkette az ételt. Tehát nem, hanem megyek egy menzán, ott vannak a tálcák, veszek egyet, kész, és viszem, és visszateszem, ott sincs egy senki. Tehát ez egy nagyon veszélyes folyamat tulajdonképpen, és ehhez nagyon hozzátársul az a bizonyos, hogy nekem jár, vagy hogy minden jár. És
meg jó. Az, hogy ez személytelenedek nagyon
a személy,
sok minden.
Igen, hiánya.
És akkor kinek legyek hálás igazándiból?
Föl sem merül. Tehát ez a legnagyobb baj. Ugye általában a nevelésben is, meg sok minden másban is, hogyha föl sem merül valami, ott van a legnagyobb veszélyben az a tulajdonság. Tehát, hogyha észre se veszem, hogy valamit elszalasztottam. Egyébként így vagyunk a köszönéssel is, mert az is föl sem merül, mert annyira személytelen világban élünk, hogy most minek kelljen köszönni. Csak nézzük csak meg, hogy kinyitod a bármilyen oldalt, és ott, nem tudom én, egy beszélgetés elkezdődik egy csetelésen, ott nincs köszönés. Tehát egyszer csak belépsz, és semmi, hogy sziasztok, vagy én vagyok, vagy nem is kell. Tehát egyszerűen feloldódott a köszönés is. Most a köszönés egy kicsit az előszobája még a hálának is, mert akkor kapcsolatba lépek valakivel. És ezek a területek, tehát ahogy a személy a személlyel valamilyen formában kapcsolatba kerülhet, ezek eltűnnek, És ezek után pedig olyan furcsának is tűnik, hogy most akkor most mit köszönjön most a falaknak, vagy hova. De hogyha ez nincs benne a gyakorlatban, és itt azért kapcsolódik már a neveléshez, hogy igenis a hála az tanítható. Na de ha nincs terep, ez egy ugyanolyan, hogy lehet, hogy a futás is tanítható lenne, de hogyha nincs egy olyan hely, ahol te tényleg futhatsz, akkor soha nem fogsz megtanulni futni. Vagy fára mászni, ha nincs egy fa. Tehát meg lehetne tanulni, de nincs rá elég jó gyakorló terep. És akkor, amikor utána ezt vannak ilyen programok, egyébként, ami éppen emiatt egy kicsit mesterkélt is, vagy nagyon is, hogy úgy elkezdi tanítgatni így a hálát, hogy mondjad azt, hogy köszönöm, meg mondjad azt, hogy... Na de nincs benne az életbe. Ez egy ugyanolyan tanítási folyamat, tehát ugye én énektanár vagyok, és nagyon látom ennek a kontraproduktivitását, amikor tanulunk egy éneket, de nem a funkciójába. Tehát megtanulunk egy éneket, lehet, hogy el is elemezzük, meg nem tudom, fölmondja, meg ötöse, meg nem tudom micsoda, de nem abba a helyzetbe. Tehát megtanul egy szüreti éneket, de soha nem látott szüretelést, soha nem érezte azt a hangulatot, soha nem esett neki jól, hogy de jó, hogy ezt kiénekelhettem, ugyanígy megtanul egy búcsú éneket, egy katona éneket, egy bármi éneket, és soha nem érezte át azt, hogy ez hova való. Most a hálát is, hogyha így kezdjük el tanítani, mikor egyébként az életének nem része a hálaadás semmilyen szinten, akkor lesz belőle egy iskolás tananyag, ugyanúgy, ahogy a hittanokból is nagyon sokan, hogyha nincs ennek az életbe beágyazott része, tehát nincs egy kicsi személyes kapcsolata azzal a teremtővel, Istennel, valakivel, a szentjeivel, vagy egyáltalán annak a nyomaival, akkor elmegy a hittanórára, és ott megtanulja, hogy voltak a próféták, meg volt ez, meg volt Jézus is, meg Mária is, és így, meg ez, és semmi köze az életemhez. És abban a pillanatban, hogy kilépek ebből az órából, amikor például a hálát tanuljuk, kész is. Tehát lett egy tananyag, és nem ment be az életbe. És ezért nagyon fontos lenne, és itt megint a család, aki erről igazán tehetne, hogy a hétköznapi életben egyrészt személyessé tenni, tehát nem, hogy menjé be a hűtőbe, és vedd ki, ott van fiam, hanem
üljünk le egy
pontosan, igen. Igen. Vagy adott esetben kedd meg apának, nézd add oda, és akkor érzi azt, hogy ha apa azt mondja neki, hogy köszi fiam, de jó sikerült, tehát egyszerűen akkor ő magán is megtapasztalja azt, hogy milyen jó a visszajeleznek, illetve akkor már tanítjuk így, hogy gyakorlatilag oda teszi, nem tudom én, valakinek, és akkor mondjuk is neki, hogy ugye köszönöm, hát szoktuk a kisgyereknek, ha ott vagyunk vele. De hogyha nincsenek meg ezek az apró kis átélt gesztusok, és ez is azt lehet látni, ugye érzelmi intelligencia tételezés, hogy élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás kell hozzá, jó sok. Tehát ezekbe rengetegszer belemártani, vagy ugyanúgy, amikor hallja a szüleitől. Tehát, hogy miért tudnak hálásak lenni. És ugyanígy, ahogy például Don Bosco megemlíti a Margit mamát, ugye az édesanyját, hogy ő az alapvető ilyen Istennek való hálás szívűséget, azt sehol máshol nem tanulhatta meg volna jobban, mint az édesanyjától, aki ha kiment és esett az eső, akkor úgy önkéntelenül is kifakadt belőle, hát köszönöm uram, hogy megöntözted a növényt ma. Vagy hogy milyen szépen felsütött a nap, vagy valami. Tehát, hogy a minta, az azonosulás, a saját magam életében való tapasztalatoknak a kifejezése, de itt ki is kell fejezni, és annak az átélése, anélkül nem fog, tehát egyszerűen nem fog megfogadni, hiába tartjuk akármilyen nemes dolognak, vagy jó dolognak már felnőtt korunkban. És egy ilyen mesterként valami lesz, kicsit beszélgettünk is, mikor így készültünk erre a beszélgetésre, ilyen kis hálálkodás, tehát ilyen kis udvariasság, ilyen kis valami, hogy ugye hát, hogy úri nő vagyok, hát persze, igen, hogy jaj, köszönöm szépen, és akkor lesz belőle egy ilyen kicsit, ne haragudják a megfogalmazás, igen, egy ilyen keep smiley nevezetű valami, hogy még nem is történt meg semmi, jaj, de köszönöm, jaj, de. Tehát ebbe semmi belső, tehát az az érzelem nem kíséri, az a hitelesítő személyes mögéállás nem kíséri, hanem csak jár a szád. Tehát nem érzed azt, hogy most te tényleg valaki tényleg hálás. Volt egy nagyon, nagyon érdekes kísérlet a Duke Egyetemen, hogy egyetemistákkal kísérleteztek, hogy kaptak ezt, azt, amazt, tehát amiért nyilvánvaló hálásak lehettek, és voltak is, úgy, tehát értékelték azt, amit kaptak. De az első egyik csoportnak csak úgy konstatálni kellett, hogy kapták, és a másik csoportnak valamilyen módon ki kellett fejezniük a hálájukat. És közben vizsgálták őket, hogy akik nem fejezik ki, és akik kifejezik, hogy valamilyen testi változás történik-e, van-e valami biológiai jele a hála kimondásának, és volt. És nem is akármilyen. Nagyon érdekes jutalomhormonokat termelt, például szerotonin, ami például a boldogságérzet, a szorongás oldásnak, a derűnek az érzete, endorfin termelődött, ami szintén a jó érzésnek a helyén vagyok, jaj, de jó a világ. Aztán dopamin termelődött, ami egy belső dopingszer, tehát egy ilyen tetrekészség, hogy én is akarok valamit hozzátenni, egy ilyesmi. És csökkent a kortizol, a stresszhormon. És írja is ez a professzor, hogy belegondoltunk abba, hogy ha a hála orvosság lenne, gondold el, szorongás, ja, oxitocin is termelődött, tehát a kapcsolat erősítő területre is áttevődött. Tehát a kapcsolatot erősíti, jó érzést emel, motivál, szorongástól, stressz csökkent, hát ott kígyóznának a sorok a gyógyszertár előtt, hogy ilyet kérek én is, mert erre mind szükségem van. És semmi más nem történt, csak egyszerűen, de nem mesterkélten váltad, és kifejezted azt, hogy köszi.
Ezt Travasz László egy nagyon szép mondattal, idézettel így fejezi ki, az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésére.
Igen, sok kutató egyébként az önértékelés, az önbecslés, önbizalom kapcsán külön gyakorlatnak írja elő a hála kifejezését, mert azt mondja, és hát itt ez a boldogsághoz nagyon szépen kapcsolódik, hogy azt mondja, hogy abban pillanatban, hogy egy akármilyen kicsit is kifejezed őszintén azt, vagy valamit észreveszel, amiért hálás lehetsz, és ezt kifejezed, azzal azt a tükröt tartod magad felé, hogy valakinek értékes voltál, valaki odafigyelt rád, valaki szeretett, valaki megajándékozott, valakinek fontos voltál. És hogyha ezeket a tükröket, mert ezt tulajdonképpen már magunknak tartjuk. Tehát, hogy azzal, hogy észreveszem, és azt mondom, hogy köszönöm, ezzel le is pecsételtem azt a kis viszonyt, hogy igen, neked én fontos voltam. Na most, hogyha ezt elszalasztom, és csak átveszem, akkor ez a tükör nincs meg. Márpedig az önbecslés, az önértékelés tükörből épül, tehát itt saját magamnak egy aláaknáztam az önértékelésemnek a kiépülését.
Szentgáli Kata mondja ezt nagyon-nagyon szépen, hogy a hála talajigényes virág, csak nemes szívben tud gyökeret verni. Tehát aki oda tud figyelni,
hát
hogy vegyük észre naponta, mert erre nem szánunk időt. És megint itt van az a kérdés, hogy egy családban, amikor a reggel úgy indul, hogy végig, egy röviden, akár a reggeli, vagy a kocsiba szállás közben, vagy a kocsiban, gyerekek, figyeljetek arra, hogy mi jelent ma neked örömet. A világon hányan ebből
túléltek
abból, túléltek. Hogy a pokolba észre
nagy
tudták
dolog.
Venni.
Ez
és
nagyon
este
nagy dolog.
Hálát tudtak adni.
És összegyűjteni. És azt mondja egy másik kutató, hogy nem is elég igazából, mert hogy napközben annyi minden ér, és annyi minden jó is ér minket, hogy tulajdonképpen átsiklunk ezek fölött, az események fölött, amelyek erőforrást jelenthettek volna. Tehát sok dolog történhet velünk, jó, pozitív dolgok, stb. Minden, de olyan gyors az élet, meg ez, meg az, meg van, meg a feladat, meg nem tudom, jó. Megérkezünk este, és azt mondja, hogy nem elég felsorolni, kicsit gépiesen is akár, hanem meg kell ízlelni. És úgy sokáig gondolkodtam rajta, hogy mit jelent ez a megízlelés, és úgy azért rájöttem.
Az az öntöződő virág.
Úgy van.
Virág,
tehát, hogy egy kicsit beszélgetni róla, tudod? Hogy amikor mondja a gyerek, hogy jaj, de jó volt, hogy a Jóskával játszottunk, akkor ezt egy kicsit visszaidézni. És mit játszottatok? Hogy játszottak? Hú, de jó volt, és vicces volt a Jóska. Vagy akkor, mit tudom én, gólt rúgtál, vagy nem tudom én, győ, vagy ki sikerült kivédeni. Tehát, hogy az íze, az élménye, az érzelem világa is visszajöjjön. Erről már többször is beszéltünk, ugye, hogy itt ez a két agyfélteként részt vegyen benne, mert hogyha csak felsorolom, akkor tudatosítom, ez a bal agyfélteken jó. De akkor, hogyha ha érzelmeket is fűzök hozzá, hogyha vissza tudom azt idézni, ha bele tudok menni, kicsit tudok rajta nevetni, vagy együtt összenevetünk rajta, vagy valami, akkor a másik agyfélteke is dolgozik, illetve az egész érzelmi háló megmozdul, és bepecsételődik ez az élmény. És ebből bizony erő keletkezik. Tehát ez egy nagyon jól tudta ezt a Placidot ott a Gulágon, tehát hihetetlenül professzionális volt az, hogy a túlélést látta benne. Pedig hát azért azt lehet mondani, hogy azért a Gulágon szerintem nem volt annyira könnyű találni.
Valamit
ami jaj, de jó.
Amiért hálás lehet.
Igen, ahhoz képest, amiben mi élünk, még a legrosszabb napunkban is. És én azt csodám, szóval ez nem egy ilyen kegyes magatartás volt a részéről, és ezt mindig is mondja, hogy túlélő szabály. És ma annyi keserűséggel találkozunk, annyi kiábrándultsággal, annyi, hogy ugye sokszor annyi beszélnek panasszal. Róla, nagyon sokkal.
Nagyon, nagyon.
Igen, hogy a fiatalság is, hogy klímaszorongás van, meg ilyen szorongás, meg nem tudom, minden. És lehetséges, hogy van, de ennek nagyon komoly oka van, például ebben is, hogy ezeket a területeket átérzi és átéli, és a pozitív területeket nem. Tehát az jár, az összes többi az jár. Azon elsiklottunk, az megvolt, ezt megteremtettem magamnak, megcsináltuk. Hát az a jó, amikor észreveszi, hogy barátom, hát nem csináltad meg, hát örülünk, hogy ott voltál, de hát nézzük meg, hogy ki mindenki járult még ahhoz hozzá, hogy neked ez sikerülhetett. Bármi, tehát egy önkiszolgáló boltba, hogy leveszel egy lisztet. Ki rakta oda, ki hozta oda, ki termelte meg, ki gondoskodott róla, örülsz neki, hogy nyitva volt a bolt, örülsz neki, hogy éppen útba esett, hogy nem tudom én, van nálad egy szatyor, hogy el tudod vinni, hogy nem tudom, tehát ezerféle dolog lehet, amit, szóval, de ezt meg kell tanulni látni. Tehát ezt kiskortól kezdve, tehát gyakorolni kell, hogy észrevegye azt, és ne csak ilyen mechanikusan, hanem szinte ilyen kicsit sportot csinálni belőle, egy kicsit úgy, hát ahogy a Placidatyáik csinálták, hogy egy kis ilyen olimpiát rendeztek, hogy na, akinek volt ennyi öröme, másiknak mennyi öröme volt. És azt hiszem, hogy ezek életkortól is függően, ahogy hát a gyerekkorban ugye tanuljuk, utána jól lenne használni, és hát a megöregedésben. Tehát ott óriási dolog lenne, amikor már az ember tényleg tehetetlen, amikor már nem olyan könnyen megy úgy minden, hogy akkor ne arra forduljon a fókusz, hogy ez sem megy, az sem, és mindig az. Nem megy, nem tudok menni, nem tudok enni, nem tudok aludni, fáj a, mit tudom én, nem hallok, nem látok, érted? Hogy akkorra, hogyha nem alakult ki az, hogy úgy rálátok, hogy hát azért mégiscsak például nem vagyok fekvőbeteg. Például, nem tudom, én tudok rágni valamelyest. Most ezek nagyon banális dolgoknak tűnnek, de azt hiszem, hogyha ránézünk erre az időskorra, azért nagyon sok olyan nehézség jöhet, amitől szinte megsértődünk. Hát persze az ember így hirtelen szembesül vele, hogy ami legjobban
megy.
Igen,
lesz.
Igen.
Az megaláz, a kiszolgáltatottság, nehezen viseljük,
hát, hogy
mert
ez,
mindig hogy megszoktuk, hogy minden megjár.
Igen.
Tehát tényleg erre nagyon-nagyon
fel kell készülni. De ez nem megy egyszerre.
Nem,
tehát,
nem,
hogyha
nem.
Most valaki 70 éves, 80, tehát az, ott egyszer nem lehet elkezdeni a versenyfutást gyakorolni, hogyha addig nem tettél meg két lépést sem. És akkor szoktuk ezt úgy látni, hogy ugye időseknek úgy valakik, hogy a környezet mondja, hogy hát hálás lehetnél, hát ez az, amikor már nem megy ilyen könnyen.
És nem tanulta meg.
Igen. Van egy ilyen mondás, hogy idős korunkban a saját ráncaink mélyülnek. És ez azt jelenti, hogy ami korábban megvolt, az mélyül el. Na most, hogyha ez korábban nem volt meg, hát ez nem tud elmélyülni. Tehát ez ebben a pozitív formában sem. Tehát nagyon nagy felelőssége van szerintem a nevelésnek, nagyon nagy az önnevelésnek, és hogy valahogy ennek lenne divatja, egy kis, tehát kis presztízse, de valahogy nincsen. Tehát ez a magától értetődő, és ez a meg tudom csinálni, és én se, vannak ilyen mondások, ugye, hogy én se kérek semmit, te se kér semmit. Most ez egy darabig megy, de itt akkor például megint ebben a viszonyban is elfelejtünk hálát adni. Mert inkább nem kérek.
Sőt, még ellene dolgozunk ennek. Hát olvastam egy nagyon szép gondolatot, hogy tulajdonképpen a hála az egyetlen igazi, autentikus ima. Amikor a gondviselőnek napi, apró, nagyobb, kisebb dolgokért szívből tudunk mondani köszönetet, hálát. Minden más ima csak kérés, meg csalás, meg hamis, meg mesterként. Hát hányszor kérjük a gondviselést? Ezért, azért nem sorolhatnánk naponta. Aggódunk a családtagjainkért, aggódunk a betegségekért, és igazándiból, ha egy őszinte odafigyelés a gondviselés felé, tehát ajándékba kaptam azt, amit kaptam. Igen. Tulajdonképpen az és egész élet.
Azt is segíti a hála, mint ahogy ebből is indultunk ki, a személyességet. És ugye az ember az Istennel való kapcsolatában, én azt hiszem, hogy az a legjobb fok, amikor eljutunk arra, hogy személyes kapcsolatba kerülünk. Na most akkor, amikor akár csak mástól is, hogy kérünk, vagy elvárunk, vagy nem tudom valami, az nem az igazi személyesség. Tehát ahogy ez mondja, a hála az egy nagyon igazi személyesség. Tehát az a legmélységesebb jó érzésünkben köt össze minket. És ezért, hogyha tényleg igaza lehet ennek a gondolkodónak, hogy az a legigazabb imádság, mert talán az a legőszintébb személyes kapcsolódás a gondviselőhöz szó szerint is, hogy úgy észreveszem azt. Ha belegondol az ember, hogy például a szerelemben, vagy egy nagyon mély, nagyon jó kapcsolatban, hogy milyen önkéntelenül feljön belőlünk, hogy jaj, köszönöm, hogy velem voltál például egy jó kapcsolatban, vagy hogy hú, köszönöm, hogy rám gondoltál, vagy hogy írtál nekem, vagy hogy jeleztél, vagy bármi más. Tehát ezt ugye egy nagyon erős szeretett kapcsolatban az emberből önkéntelenül is kijön ez a túlcsorduló, hogy jaj, ez nem járt, és mégis adtál, tehát és hogy ebben megajándékoztál. És azt hiszem, hogy ezért lehet azt mondani, hogy ha az imádságunk eljut oda, hogy egy ilyen túlcsorduló hála, egyébként azt is tartjuk, ugye a hitoktatásban sokszor próbáljuk hangsúlyozni is, hogy ugye az igazi hit, az tulajdonképpen válaszadás. És nem más, mint hálaadás ilyen értelemben. Válaszadás, hogy végre észrevettem, hogy szeretve vagyok, de nagyon. Tehát minden szinten, mindig, minden helyzetben, és akkor a hitem az, hogy erre válaszolok. Na most először persze egy hálával, aztán megpróbálok cselekedettekkel, tettekkel, én is továbbadom, és akkor ez már mehet tovább, de ebből fakad. A hálának végül is azért még egy, főleg hát a hitünkkel kapcsolatban, meg az életünk nehéz helyzeteivel kapcsolatban, azért van egy nagyon nehéz területe is, amikor nehéz a dolog, tehát amikor szenvedés van. Szóval én csak csodálni tudom azokat, akár a szenteket, vagy van egy-két ilyen tapasztalatom is úgy emberekről, akik tudtak szenvedésbe is valahogy mégis valami, ezt én még nem tudom tanítani, mert nem érzem. Tudod, amikor szentek mondják, hogy fú, Uram, köszönöm a keresztet, most agyammal felfogom, hogy ugye abba osztoztam Jézussal, és hogy jaj, de hogy köszönöm, meg kérem is, Tehát én azt hiszem, hogy ez egy mélyülés ebben a hitben, amikor még ebben is tudok hálás lenni. Én ebben a tekintetben egy valamire tudok rákapaszkodni, és azt próbáltam gyakorolni is már. Volt valaki, aki ilyen nagyon nehéz helyzetekben folyamatosan azt, tehát mindig, amikor ilyennel találkozott, akkor azt mondta, hogy tudod mit? Gondolj arra a napra, amikor megoldódik már ez a helyzet, és azért adjál hálát. Na, ezt tudnám csinálni, tehát ezt tudom. Tehát azért, hogy most jaj, de jó, hogy szenvedünk, ez nekem nem megy még, de valóban talán ez egy jó módszer, hogy próbáljuk meg azzal a bizalommal és hittel elővételezni azt, hogy valamit csak kihoz belőle, és milyen jó lesz akkor, amikor ezen egy kicsit túl vagyok, amikor ezt meg tud küzdeni, vagy valamilyen formában ez megoldást kap, vagy ilyesmi, hogy talán a szenvedésbe való hálaadás az egy ilyen módszere is lehetne az embernek, annak, aki úgy van, mint én, hogy nem megy még az, igen, hogy a fájdalmakért hálát adjunk.
A szülőkkel, hogy szüleinknek mennyi hálával tartozunk, igen, és hány ember a gyászba, vagy a szülők sírjánál jön rá, hogy miért nem mutattam ki, miért nem tudtam neki megmutatni, igen, hogy köszönök neki mindent, hogy hálás vagyok.
Olyan érdekes, van ilyen barátunk, aki hát nem ismerte például az apját. Elhagyta az apja, nem is akart róla tudni, nagyszülei nevelték fel, szóval tényleg nem volt az a nagy kapcsolat. És amikor már ilyen fiatal felnőtt volt, hát azért csak meg akarta keresni, és nagyon feszítette az, hogy vissza akarok menni, találkozni akarok vele, stb. És azért nagy fájdalom is volt benne, és nagy kérdőjel is, hogy most találkozom vele, hát azért sok vád, sok valami, szóval na. És nagyon érdekes pontra jutott el, és ott meg is oldódott ez a helyzetük, meg is kereste az apját, hogy arra tudott gondolni, hogy tulajdonképpen az élet adásában azért mégiscsak az apja volt a közreműködő. És még egy valami egyébként, valami könnyű zenész volt ez az apa, és ez a fiú, akivel semmilyen kapcsolata nem volt, nagyon jó zenész lett. És akkor még úgy eszébe jutott, hogy na azért ezt is apámtól örököltem. És így meg tudta keresni az apját, és így tudott egy olyan szálon találkozni vele, hogy nem a vád, nem a harag, nem a valami, hogy nézd meg, tönkretetted az életemet, és nem is akartál tudni, stb. Szóval semmilyen nem maradt benne, hanem meg tudta találni azt a kis pontot, amiért tényleg hálás lehet. És állítólag utána se lett nagy kapcsolat belőle, de hogy ez az apa is azért meg volt rendülve.
Azt elhiszem.
Meg volt rendülve.
Hát a konferenciádon az a német neurobiológus mondta azt a kutatást, hogy rózsaövezetből, a legnagyobb nyomornegyedből kikerült emberek körében végeztek kutatást, akik ki tudtak ebből emelkedni, és mindegyik arról beszélt, egyetemet végeztek, igen, magas pozíciót töltöttek be, ezeket megkeresték, és hogy nem sodródtak ugyanazzal a tömeggel, amelyik a rózsdaövezetben, igen, meg ezekben a nyomornegyedekben drogoznak, tönkremennek, 30 évesen meghalnak, hogy mi volt, és az mindegyik arról beszélt, hogy az életükben volt egy rövid, akár rövid időszakban is valaki, aki biztatta őket, megerősítette, és kiemelte. És nem kellett hosszú idő, és erre folyamatosan emlékeznek nyilvánvalóan hálával.
Biztos, mert észrevette.
És ez egy olyan mély kapocs, valóban a szülő gyerek között, a testvérek között, akik egymást segítik, nagyobbak, kisebbet, tehát ezekre naponta oda kell figyelni.
És fényt rá, és megörvendezni, újra értékelni. És az ember egyébként, hogy mondjam, nagyon gazdagnak érzi magát, hogyha ezt naponta megteszi. Tehát nem csak, hogy úgy mondjam, a köteles hálát lerója, hanem hogyha ezt tényleg átéled, azért gondoljuk meg, hogyha ezt naponta vannak, akik írnak hálanaplót, meg ilyen kis, tehát és nagyon hasznos tulajdonképpen, mert hogyha naponta felidézed, és csak ötöt, tehát hogyha csak azt mondod, hogy minden nap megkeresek öt olyan pontot, amiért ma nagyon hálás vagyok, és fú, és akkor holnap is, akkor egy idő után úgy észreveszed, hogy hát körül vagyok véve ajándékkal, ajándékozókkal, figyelemmel, olyanokkal, akik segítők, és a környezetben a csendes segítéseket is sokkal inkább észreveszed, de akkor nagyon gazdaggá válsz. Tehát és pedig ez egy olyan csöndes dolog, mert ugye, ha nem veszük észre, akkor az a tény, amiért hálás lehetnék, az nem kiabál utánad. Hogy hé, csináltam valamit, nem kiabál. Tehát ez rajtunk áll, hogy be tudjuk-e építeni ezt a hálát, és ez csak azon áll, hogy van-e rá szemünk, tehát hogy kinyitottunk erre. Hát ez nevelés kérdése, és nagyon sok tapasztalat kérdése.
Gyökösi Bandi bácsi gondolatával zárnám, aki azt mondja erről, hogy a hálában összeér az ég a földdel. Önök az Életre Növelő állandó műsorát hallották benne dr. Pécsi Ritával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki áll!
Életre Növelő Pécsi Rita pedagógiai sorozata.